Kedves hallgatóm! A Tituszhoz írt levél első részének második versével folytatjuk igetanulmányozásunkat. Az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért. Az örök élet reménységére. Itt azonban a hangsúly, hogy az örök élet reménységére épülünk. A Tituszhoz írt levélben Pál három időzónában beszél a kegyelemről. A Tituszhoz írt levél második részének 11., 12. és 13. versében mindhárommal találkozunk. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Ez a múlt. Arra nevel minket. Ez a jelen. És várjuk a mi boldog reménységünket. Ez a jövő. Itt a reménységről beszél Pál, és azt mondja, hogy erre a reménységre támaszkodunk, amelyet az Isten, aki nem hazudik. Ezt a reménységet az az Isten ígérte meg, aki nem hazudik. A római levél harmadik részének negyedik versében Pál ezt írta. Igaz az Isten, az emberek pedig valamennyien hazugok. Néha a hívők csak nem meghazudtolják Istent az életükkel. Azt mondjuk, hogy hiszünk valamit, de valójában nem hisszük, és úgy cselekszünk, mintha nem hinnénk. Pál azt mondja, hogy Isten nem hazudik. Gyakran akartam már prédikálni azokról a kérdésekről, és azokról a témákról, amelyek rámutatnak, hogy Isten mit nem cselekedhet. Ez az egyik. Isten nem hazudhat. Tudod-e, hogy van valami, amit Isten sohasem lát? Te látsz veled egyenlő rangú lényeket, de Isten sohasem lát önmagával egyenlő szemét. Miért nem hazudhat Isten akkor, amikor mi hazudhatunk? Te tehetsz olyat, amit Isten nem cselekedhet. Láthatod, Istennek igaznak kell lennie önmagához. Ő szent és igazságos. Ez az ő természete. És vannak bizonyos dolgok, amiket Isten nem cselekedhet az ő természete miatt. Nem azért, mert neki bármi is lehetetlen volna, hanem mert Isten igaz a természetéhez, és ezért nem hazudhat. Ő igazságos, ő igazmondó, és soha nem csal meg. Ő rá lehet támaszkodni. Örök idők előtt megígért. Ezt az ígéretet az örökkévaló múltban tette, igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével. Erre kaptam megbízást a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből. Tituszhoz írt levél, első rész, harmadik vers. A maga idejében azt jelenti, hogy az Isten által rendelt időben. Isten nagyon tervszerűen végzi munkáját. Isten akarta úgy, hogy tavasszal bimbózzanak a fák, nem akkor, amikor még hó takarja a földet. Igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével. Az itt igének fordított szó prédikálás, ami a görög kérük szóból ered. Azt jelenti, hogy hírnök vagy trombita. A trombitát a meghirdetés napján fújták meg. Ha az uralkodó valamit be akart jelenteni, akkor megjelent a kürtös és megfújta hangszerét, aztán pedig elhangzott a hirdetés. Itt ez a gondolat rejlik. Pál azt mondja, hogy Isten megfelelő időszakokban tette ismerté igéjét a meghirdetés által. Aztán hozzáteszi, hogy megbízást kapott az ige hirdetésére, ami üdvözítő Istenünk rendeléséből. Titusnak, a közös hitben való igaz fiamnak. Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőnktől. Tituszhoz írt levél, első rész, negyedik vers. Titusnak, a közös hitben való igaz fiamnak, vagy valódi fiamnak. Pál vezette Tituszt az Úr Jézus Krisztusban való üdvözítő hit megismeréséhez. Titusz Pál gyermeke volt. Közös hitben. A közös hit az, amelyben mindenki osztozik, amit minden hívőnek vallania kell. Ez az Úr Jézus Krisztusban való élő hit. Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól és a Krisztus Jézustól, ami üdvözítőnktől. Isten kegyelme megjelent, és ezért Isten irgalmat gyakorol irántunk. Nem ismerlek téged, de én Isten irgalmából nagyon sok irgalmat igénybe veszek. Hálás vagyok érte, hogy ő jó irántam, és nem kiállhatatlanságom és engedetlenségem alapján bánik velem. Ő egyszerűen jóságos irántam. A kegyelem, irgalom és békesség, a békesség mostani tulajdona a hívőnek, de van az a békesség, ami akkor jön, amikor a béke fejedelme is megérkezik. Mindez Istentől, ami atyánktól, és a Krisztus Jézustól, ami üdvözítőnktől származik. Ez nagyon hosszú fejezet cím, hogy a rendezett gyülekezetben avatott vének legyenek, akik megfelelnek az előírt követelményeknek. De a Szentírásnak egy nagyon fontos fejezetéhez tartozik. Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked. Tituszhoz írt levél, első rész, 5. vers. Pál Krétán hagyta Tituszt, hogy helyi gyülekezeteket szervezzen a vénekkel, mint lelki vezetőkkel. Kréta szigete az egyik legnagyobb sziget a földközi tengerben. E szigethez sok mitológia és hagyomány kapcsolódik, mint általában minden görög szigethez. Hagyományuk szerint Minosz volt a krétaiak első törvényadója. Leigázta az égei tenger kalózait, akik ott laktak, és haditengerészetet létesített. A trójai háború után a sziget főbb városai számos független köztársasággá alakultak. Krétát körülbelül Krisztus után 67-ben csatolták a római birodalomhoz. A főbb városok Knossos, Cidónia és Gortina voltak, és nyilvánvalóan mindezeken a helyeken alakultak gyülekezetek. Úgy tűnik, Pál nagyon eredményes szolgálatot végzett a szigeten, de erről semmi följegyzésünk nincs a Szentírásban. Valójában nincs minden kétséget kizáró bizonyítékunk arra sem, hogy római utazása előtt valaha meglátogatta volna Kréta szigetét, de kis levélben kapott információ alapján úgy véljük, hogy már járt ott, és Tituszt hagyta hátra azoknak a gyülekezeteknek a megszervezésére, amelyeket ő és Titusz alapított. Kréta nyilvánvalóan egy nagyon rossz hely volt, és az emberekről nem sok jót lehetett elmondani. Maga Pál említi, hogy hazugok, és bizonyára erről voltak hírhettek abban a korban. Volt egy görög szó, a krétaizálás, ami azt jelenti, hogy valaki a krétaiakhoz hasonlóan beszélt, és ez azonos volt a hazugsággal. Egyik jól ismert költőjük írta, Krétán 100 város található, nem tagadhatja ezt, bár hazugságra adta magát. Jól lehet hazudozásukról voltak ismeretesek, és Pál még valami más nem hízelgő dolgot is mondott róluk, sokan az Úrhoz tértek, és Pál azt írja Titusznak, hogy szervezze meg gyülekezeteiket, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként. A presbitert ajándékul adja az Úr az egyháznak. Amikor kézrátétellel imádkoznak valakiért, és átmegy ezen a kis szertartáson, akkor még nem válik presbiterré. De hiszem, fontos ezt tenni azokkal, akiknek megvan a presbiteri ajándékuk. Azt hiszem, Kréta gyülekezeteiben voltak vének, de nem választották ki, és nem avatták föl őket. Voltak férfiak, akiknek megvolt a gyülekezetek felügyeletének az ajándéka, és ezt az ajándékot gyakorolták felhatalmazás nélkül is. Titusnak véneket kellett avatnia. Ki kellett őket neveznie, választania minden városban, ahogyan meghagytam neked. Pál mondja, hogy Titusz, téged én neveztelek ki, és most neked kell presbitereket kinevezned ezekben a városokban. Aki presbiteri tisztséget visel, annak rendelkeznie kell az ehhez szükséges ajándékkal. Vannak bizonyos emberek, akiket tisztségviselőkké tesznek a gyülekezetben, pedig egyáltalán nincs rá ajándékuk. Sok gyülekezetünkben napjainkban ez okozza a problémák felét, a másik felét meg az, hogy vannak alkalmas egyének, akiknek van ajándékuk, és mégsem választják gyülekezeti tisztségviselőkké. A következmény az, hogy egyes gyülekezetek nem megfelelő egyének irányítása alá kerülnek, és mindenféle probléma keletkezik. Itt vannak a tisztségviselőkre vonatkozó követelmények. Ha van olyan, aki fedhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek. Tituszhoz írt levél, első rész, 6. vers. Ha van olyan, aki fedhetetlen, ez nem azt jelenti, hogy tökéletesnek és bűn nélkülinek kell lennie. Azt jelenti, hogy az ellene fölhozott vádak ne legyenek igazak. Élete legyen kifogástalan. Amikor valaki újjal mutogathat egy-egy gyülekezeti vezetőre, és jogosan vádolhatja becstelenséggel, akkor kárt szenved Krisztus ügye. Nem számít, hogy valakinek minden természetes ajándéka megvan, de ha azt mondhatja valaki róla, hogy beszéde nem tükrözi a Krisztusnak való odaszenteltséget, akkor Krisztus ügyének okoz kárt, és azt az embert nem szabad a gyülekezet vezetőjévé választani. Egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők. Ha valaki nem tudja saját gyermekeit az Úrhoz vezetni, akkor nem szabad tisztséget viselnie a gyülekezetben. Kérlek, ne érts félre! Elismerem, hogy napjainkban sok csodálatos keresztény otthonban vannak fiúk vagy lányok, akik nem fogadták el az Urat, és nem bizonyítják istenfélő neveltetésüket. Valaki lehet csodálatos, istenfélő férfi, akinek áldott keresztény otthona van, és semmiben nem vétkes, ami leányának vagy fiának Krisztustól való elfordulását okozta, de mégse legyen tisztségviselő a gyülekezetben. Ha tisztséget visel, esetleg újjal mutathatnak rá, és megkérdezhetik, és veled mi van? Hol van a fiad és a leányod? Mi jogon oktatsz engem? Krisztus ügyéért és a tisztség érdekében a gyülekezeti tisztségviselőnek hívő gyermekei legyenek. Nem vádolhatók kicsapongással és nem engedetlenek. A kicsapongás a feslettség szóval fordítható. Nem azokról van szó, akik tüntetésekben vesznek részt plakátokkal a kezükben, hanem ehelyett azzal kell törődniük, hogy az Úr Jézus dicsőítő életet éljenek, és hirdessék igéjét. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára, legyen fedhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő, és nem haszonleső. Tituszhoz írt levél, első rész, 7. vers. Ez nagyon gyakorlatias felhívás. A püspök vagy presbiter ne legyen önkényeskedő, mert Isten sáfára és az emberek képviselője. Azért van a gyülekezetben, hogy felismerje és cselekedje Isten akaratát. Nem indulatos. Ez azt jelenti, hogy nem sértődékeny, nem haszonleső, tehát nem kapzsi lelkületű. Ezek a püspök iránti követelmények. Amint korábban már láttuk, a presbiter és a püspök szinonim kifejezés. A presbiter, görögül presbiteros, az egyénre utal, akinek éretnek kell lennie fizikailag és lelkileg. A püspök, az episzkopos, felvigyázó, a gyülekezet irányítója. Ezért ez a szó a hivatására utal, de a gyülekezetekben nem ugyanaz a személy volt a püspök és a presbiter. Mindig számos tisztségviselő állt a gyülekezetek élén. Bizonyos véleménykülönbség van azon a téren, hogy voltak-e már akkor presbiterek Kréta gyülekezeteiben. Vajon Titusnak kellett őket felavatnia, vagy pedig egy sem volt, és Titusnak kellett kinevezni őket? Ha ez utóbbi eset áll fenn, amit nem tudok elképzelni, akkor úgy érzem, hogy a gyülekezeteknek meg kellett egyezniük azokban az emberekben, akiket Titus kinevezett. Azonban nem ez a fő kérdés, és ma sem lehet fő kérdéssé a gyülekezetekben. Pál hangsúlya az ember személyes felkészültségén van, hogy a gyülekezetben alkalmas legyen egy ilyen tisztség betöltésére, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató. Tituszhoz írt levél, első rész, 8. vers. Ezek a presbiterre vonatkozó követelmények és jelentésüket már ismerjük. Aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Tituszhoz írt levél, első rész, 9. vers. E vers jobb fordítása lehetne a következő. Aki ragaszkodik a tanítás szerinti megbízható igéhez, hogy lelkesíteni tudjon az egészséges tanításban, és meggyőzze az ellenszegülőket, vagyis az eretnekeket. A tisztségviselőnek kettős feladata volt. Képesnek kellett lennie a bátorításra, vagyis Isten igéjének a tanítására, és képesnek kellett lennie az eretnekek megcáfolására, vagy elhallgattatására. Úgy érzem, hogy a gyülekezetben tisztséget viselő embereknek bibliailag képzetteknek kell lenniük. A II. Világháború folyamán voltak úgynevezett 90 napos hadnagyaink. A hadseregnek több tisztre volt szüksége, ezért gyors talpaló módon kiképezték őket, és afféle másod hadnagyokként kerültek ki a gyorsított kiképzésből. Emlékezz rá, hogy Pál ezt mondta Timóteusnak: a kézrátételt ne siessd el senkinél. Timóteushoz írt első levél, 5. rész, 22. vers. Ne legyen máról holnapra megtért ember, akit már a következő estén bizonyságtételre kérnek, és a harmadik estén a gyülekezet tisztségviselőjévé, a 4. napon evangélistává, az 5. napon meg a gyülekezet lelkipásztorává választanak. Néha ehhez hasonlókat művelünk napjainkban, és ez nagyon káros a gyülekezet számára. A gyülekezet vezetőnek ki kell állnia Isten igéje mellett, és azt tovább kell adnia. Pál most a krétaiak rossz hírnevéről kezd beszélni. Tudjuk, hogy mindenki bűnös, mindnyájan testvérek vagyunk abban az értelemben, hogy mindnyájan a bűnösök közé tartozunk. Nem mindenki tartozik Isten családjához, mert ez csak az újjászületés által megy végbe, amikor valaki Isten gyermekévé lesz a Krisztusban való hit által. De bizonyára mindnyájan Ádám gyermekei vagyunk, és Ádámban mindenki meghal, mert mindnyájan vétkeztünk. Azonban ezeknek a krétaiaknak különlegesen rossz volt a hírnevük. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy megváltottál engem bűneimből, és népedhez csatoltál. Szeretnék fénykedni, mint gyermeked, és szeretnék bizonyságot tenni nem csak a szavaimmal, hanem a cselekedeteimmel is arról, hogy hozzád tartozom, és hálás vagyok azért az üdvösségért, amelyet nekem véred ontása által szereztél. Segíts erre engem kegyelmedből. Amen.